Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 93. epizódja, pontosan 24 órával azelőtt, hogy elindul az EMC Mikro, erről majd később beszélgetünk egy kicsit. Ez most igazából lényegtelen. De később nem lesz az, ezt majd a marketing osztály törölteti velem ezt a hozzáfűzni valómat. Helyette inkább köszönök mindenkinek. Szia Attila, miért vagy ilyen boldog?
Azt hiszem, mert elindul az EMC Mikro!
Ádi megválaszolta a kérdést, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ilyen lelkes és remek promót soha nem kapott ez, de ebben legalább volt értelem.
Azt nem merem megígérni, hogy hasonlóan értelmes mondataim lesznek ma, mert egy kicsit álmos vagyok, de ez igazából lényegtelen. Attila, mi volt a reggeli fallabda meccsen, mert azért ezt néha elfelejtjük, most már nem kéne.
Az első labdamertnél szétvertem a bokámat, majd kikaptam 4-1-re.
Na, jó van, ennek örülünk. Pál ezért ilyen boldog biztos. Itt van velünk, hát új, fantasztikus sportágat magának felfedező Szabó Marci.
Milyen Szabó mondtad? Marci?
Mindegy, baszdmeg. Figyelj, ide nézek, itt a Máté van, akit úgy hívnak, ott meg az. Nem. Na, szóval, Fülöp Marci. Milyen volt a bowling?
Sziasztok. Hát egyébként... Én, lehet, hogy csak én, de én élveztem. Hát,
én nem láttam belőle
nem
semmit,
tudok
úgyhogy én
a nézők
is.
Nevében beszélni, én élveztem, szerintem jó volt, nekem tetszett a sportág, meg a hangulat, meg pörgős volt, rohadt izgalmas volt a végén, tehát így nem gondoltam volna, hogy kiabálni kell bowling közvetítés alatt, de a végén ez volt, úgyhogy nekem kifejezetten tetszett, én élveztem.
Bepótoltad múlt héten?
James Belushi ott volt?
Nem.
Múlt heti hiányosságaidat pótoltad? Megnézted a Nagy Lebowskit?
Nem.
Nem?
Köpöstekést.
Tehát akkor nem voltál úgy öltözve, mint Jesus.
Azt nem tudom, mi volt rajtam. Véletlenül nem. Még lehettem is úgy öltözve, hát de szándékosan.
Golyót biztos, nyaltál? Jesus megtette.
Azt hittem, hogy ezt kerüljük ezt a témát itt a podcastbe.
Hát Jesus minden gurítás előtt megnyalta a bowling golyót.
Nem, de a nem tudom, első adás felénél jöttem én rá, hogy amikor gurítanak előtte, nem megpuszíják a golyót, hanem levegőt fújnak a lyukba. Tudtad? Oh,
nem. Lehet, hogy Jesus ezt csinálta.
Szerintem ő is azt csinálta.
Hát jó. Na, hát
véletlenül már... se ragadjon be az ujjuk a lyukba?
Igen, akkor ilyen pára keletkezik, és akkor könnyebb kihúzni az ujjukat.
Legközelebb már te leszel a szakértő.
De és én mondtam az adás a felénél, hogy ad egy puszit a golyóra, vagy mit tudom én, és akkor mondta a szakértő, hogy nem, csak levegőt fúj.
Van egy olyan érzésem, hogy létezik olyan
hely. Klasszik sztori, amit a Kumlósi mesélt mindig az első napokon, amikor indult a tanítás az iskolában, hogy amikor annak idején Dávid Lapaj közvetített kerékpárt szegény Sipos Jánossal, és akkor mondja Lapaj, hogy igen, a versenyző összehúzza magát, hogy áramvonalasabban üljön a kerékpáron, hiszen ugye mennyit számít ez is természetesen, hogy ez a kerékpár az Sipos meg részben pedig tegnap elesett és eltörte a vállát, de ma itt van a mezőnyben. Ez ilyen lehetett, nem?
Igen, valami ilyesmi volt.
Hát abszolút, most egyről azon gondolkodom, hogy rá kéne keresni a bowling porn hashtagre. Ott valószínűleg lesznek hasonlóan érdekes mondatok. Hockey porn hashtagre keressetek rá, az nagyon szórakoztató. Na, félig meddig már felvezettem, és itt van velünk Szabó Máté. Hello, Máté!
Szia, azért örülök, hogy most kerültem sorba, mert a Szél Tomi szerint John Torturóra hasonlítok, úgyhogy
én vagyok
Jézus. Jesus a podcastben.
Ha az nyugtat egyébként, annyira még nem vagy ráncos.
Nem.
De még lehet?
Hát kis idővel lehet, hogy az is el fog jönni.
Már nagyon várjuk.
Én nem még.
Ó, dehogy nem. És itt van Haraszti Ádi is. Hello Ádi, hogy vagy?
Hello, sziasztok. Én is nagyon boldog vagyok, hogy elindul az EMC Mikro.
Jó, majd mindjárt elmondjuk egyébként, hogy mi ez, de majd...
Akar helyet magának a marketing csapatban.
Szerintem is, meg hát nem túl akartam valamit kérdezni, de elfelejtettem.
Fúrja a Mátét.
Ez most melyik porn hashtag?
AMC porn.
Podcast porn.
Mikroporn.
Hogy tetted? Hogy telt a hétvégén, Ádám?
Város, ezen gondolkodnom kell.
Olyan
jól,
rég
azt
volt.
Hiszem, hogy jól.
Na, akkor jó, ennek nagyon örülök.
Ma hétfő van, igen, akkor jól.
Akkor jó. Ha kedd lenne, akkor rosszul telt volna, vagy?
Akkor nem tudom, hogy emlékeznék a hétvégére, bár így is vannak kétségeim ezzel kapcsolatban.
Azok mindig a jó hétvégék, amire nem emlékszem.
Ez biztos is.
És hát itt van velünk egy fantasztikus férfi, Barta Zoltán. Hogy vagy, Zoli? Mennyire vagy kialvat? Én, mint én?
Mit csinálva? Bocsánat, jó reggelt.
Kialvat.
Uha.
Az elején szóltam, hogy értelmes szavakat ne várjatok tőlem, mondatokat se.
Igen, nem vagyok kialva, nagyon vártam, hogy jöjjön a hétfő dél, ami valójában ugye fél egy lett, mert itt kicsit még beszélgettetek a felvétel előtt, minden rendben van. Fekszem a nappaliban, ugyanezt megtettem az elmúlt órákban a hálószobában, lehet, hogyha befejezzük a felvételt, lefekszem a konyhában is.
De ne a kőre feküdjél. Felfázol, az nem baj lesz. Na Máté, mondd el gyorsan, hogy mi ez az AMC Micro, aztán beszéljünk komoly dolgokról is.
Az AMC Micro egy applikáció, amely a Sport TV-t is tulajdonló AMC Networks International applikációja és a társaság hazai televíziós csatornáinak műsor kínálatából ad majd ízelítőt. És azért beszélünk most erről ennyit, mert a debütálása az igazság szerint majd a holnapi Bajnokok Ligája során történik meg, vagy Bajnokok Ligája forduló játéknap során történik majd meg, hiszen az FC Porto Milán meccset ott lehet majd követni eredeti angol kommentárral, illetve másnap majd egyébként a Chelsea Malmö meccset is.
Amit nagyon fontos.
És ha valakit még érdekel, hogy mi az a 8 csatorna, aminek a kínálatából lehet majd itt meríteni, akkor ez a Sport 1, a Sport 2, az AMC, a TV Paprika, a Spectrum Home, a Minimax és a Gym Jam.
Zoli bácsi csak a 100. adásban jön, nem?
Igen, de azt már nagyon várjuk. Azt nagyon fontos elmondani.
Miért horkolt bele?
Hát miért ne? Mert Attilának már nagyon hiányzik. Nagyon fontos elmondani egyébként, hogy a Trash Talk epizódokat is megnézhetitek majd az AMC Micro applikáción, és szintén nagyon fontos elmondani, hogy jelen pillanatban ez az applikáció teljesen ingyenesen letölthető, és úgy is működik, és hogyha jól tudom, akkor a tervek szerint ez így is marad. Máté, erősíts meg, vagy cáfolj.
Igen, a tervek szerint ez így is marad.
Jó, legyen így. Zoli, hogy tetszett Porto?
Porto gyönyörű, nagyon szép volt, jó volt az idő, a társaságra sem lehetett panaszkodni, jó volt a meccs, visszafogottan étkeztünk, valamelyik nap ittunk vizet is, szóval, hogy minden nagyon patent volt, és ezt is beszéltük a végén, amikor indultunk haza, hogy nem nagyon van hiányérzet, maximum annyi, hogy nem telepettünk ott le. Mint egy szép nagy család, így hárman.
Hogy nagyon szépek lettünk volna.
Nagyon szép erkélyeket láttunk, épületeket.
Igen, hú, az erkélyekről, én azóta is rengeteget gondolok az erkélyekre, hogy milyen lehet ott nekidőlni a korlátnak, és élvezni a napsütést.
Jó, ebben fenteskedjünk.
Jó, rendben, oké. Mielőtt rámennénk a kézilabda részére, Zoli, neked volt egy félelmed, amit én tök jogosnak éreztem az elején, mert azért, ha elmész valami latin országba, akkor azért arra számíthatsz, hogy ott mindenki marhára nyugodt, senkit nem érdekel semmi, és ezért mondjuk a saját melóddal nem haladsz. Ehhez képest Portóban borzasztó segítőkéz, és kedves volt mindenki velünk, és hát kb. Minden kérésedet teljesítették azonnal.
Hát úgy mondjuk nem is volt nehéz, hogy nem volt sok kérésem, de igen, nagyon patent volt minden, nagyon segítőkészek voltak. Ugye nem csak latin országokban, hát Németországban is, vagy bárhol szokott probléma lenni összességében, de itt tényleg, aki nem tudott angolul, az is jött oda, és mondta, hogy segít, bármi van, kérdezzük nyugodtan, akkor is, ha nem érti meg, ha nem tud rá válaszolni, de majd valamit kitalál. Szóval semmi. Judit kérdezte, Virág Judit, másnap, hogy félve kérdezi, de hogy minden rendben volt-e, és mondom, nem, hogy minden rendben volt, hanem, hogy egészen hihetetlenül semmiféle minimális fennakadás sem volt, úgyhogy ebből a szempontból is jó volt Porto.
És az igazság, hogy mi a feleségemmel egyébként azt beszéltük mindig, hogy ha el kéne költöznünk Magyarországról, akkor mi Portugáliába költöznénk, mert egyébként annyira kellemes meglepetés szerintem. az emberek is magában, tehát hogy tényleg mennyire segítőkészek és kedves emberek, hát meg hát az időjárások minden, ez az ország azért egy csoda, úgyhogy nem csodálom, hogy jól éreztétek magatokat, mondjuk és kirig vagyok, volt, mint az állat.
De az odaköltözésben benne vagyok, találtam lemezboltot.
Ami akkor van minden, ami kell.
Igen, tökéletesen megfelelt az ízlésemnek, a pénztárcámnak már nem annyira, de az egy másik kérdés.
Na, itt én hol... is voltam lemezboltban, szerintem ez fontos.
Hú, hát ne is emlékeztess rá, mert az a három perc, amíg benn voltatok, az elég kellemetlen volt, de hát mindegy.
Mit akartak megvenni a srácok?
Semmit, velem akartak vetetni dolgokat, és szörnyűködtek a lemezborítókon, elővettek egyet, hogy nézd már, oda menstruáló nő van a borítón. Olvasd már az zenekar nevét. Menstruál, Pisil. Az a neve a zenekarnak, hogy Mrs. Piss. És szegény eladó, nagyon jó zenekar egyébként, ha bárki szereti Chelsea Wolf nevű hölgyet, akkor ez egyébként az ő projektje, melyet a zenekarának dobosával csinál, elég zajos, szerethető. Na mindegy, a srác nem nagyon értette egyébként, hogy mit csinálunk ott benne úgy hárman, mert pláne, hogy én próbáltam volna keresgélni, ezek ketten meg csak röhögcséltek, aztán kimentek, és a srác nézett, hogy most mi történt, mondtam neki, hogy hidd el, hogy sokkal jobb, hogy ezek most kimentek, és elmentek sörér, de aztán csak vizet ittak utána, mert lehet, hogy nem.
Portói bort nem ittatok?
Nem szeretem az édesbort.
De vettünk portó is csokit. Gyönyörű csokiboltban voltunk.
Igen, egyelőre. Akinek hoztam belőle, és aki kóstolta, mind azt mondta, hogy nagyon finom. Na, itthonról milyen volt az a meccs? Gondolom nézted, Attila.
Aha, sima. Nagyon sima volt, és nagyon jó volt azt látni, hogy hogyan érik össze egyre jobban a Veszprém. Én még nem mondom azt, hogy készen vannak, de azt már igen, hogy mindenki mondjuk 90% biztosan látja, és tudja, hogy hol a helye, illetve mi a dolga. És szerintem tökre lehet építeni. Oké, nagyon messze vagyunk még áprilistól, meg májustól, amikor majd eldől az, hogy ott lehet a Final Four-ban akár a Veszprém, akár a Szeged, de minden korábbi idénynél talán szimpatikusabbnak tűnik ez a projekt, ami most van Veszprémben. És baromra lehet élvezni azt, hogy van egy szellemi vezér is a pályán, ugye én ott Laugét nagyon-nagyon nagyra tartom, nem tudom, hogy kint mennyire jött át arra egyszerre, de baromira kíváncsi lennék, hogy ő a mindennapi életben kéz a pályán kívül is mondjuk úgy viselkedik-e, mint aki felelős az egész csapatért, az nagyon érdekelne.
Ilyen emlékeim nem voltak a pályán, egyébként az jutott eszembe, hogy ő a babyface killer kb.
Az biztos.
Ilyen teljesen, jár.
Kb. Ilyen teljesen kifejezéstelen arccal áll a pályán. És
de gyilok van végig. Az, hogy a végén volt olyan időszak, amikor talán négy magyar játékos is volt a pályán egyszerre BL meccsen, ugye Máté, Ligetvári Patrik, Ilics és Lukács Pepe, azt is nagyon-nagyon jó volt látni, és tehát nem azt mondom, hogy nyilván már azért a meccs nagyjából eldőlt addig, amikor ez történt, de nem 10-zel ment a Veszprém, vagy 15-tel, hanem 6-tal körülbelül. Nyugodtan szépen Momo bevágta őket a mélyvízbe, hadd játszanak. Hát, és hát Korrá lesz meg egy isten. Tehát ez nem lehet mit csinálni. Most annyira egybe van az, hogy egymás után már a második BL meccsén hozott 40% fölötti teljesítménymutatót, ami azért azt jól mondom, Zoli, nem, hogy 40% fölött, az már a világklasszis kategória.
Persze, főleg BL-ben.
Szóval elképesztő, és tényleg egybe van a Veszprém, és nem látod azt, hogy azért a széleken ott azért csak egyedül vannak általában.
Másnap egyébként kiültünk egy teraszra, és a pincérfiú, aki hozta a macsa teánkat, ő pont azt mondta, hogy hú, magyarok vagytok, kézilabda meccsen voltatok, fú, az a kapus, az kurva jó volt. Most nekem az volt a fura, meg az a kérdésem, mert én azért továbbra sem látom a kézilabdát, hogy mi történik, hogy Korán lesz kurva jó kapus, vagy kurva jól állt össze a védelem előtte, és ezért könnyebb dolga volt a védéseknél.
Nagy köszönj, de tényleg nincs egyik a másik nélkül. Tehát ez egy jó szimbiózis kell, hogy legyen. Nyilván akkor, amikor zicsereket kell védeni, akkor a védelemtől nem kapja meg azt a segítséget, és a saját zsenialitásán múlik az, hogy ő éppen védeni tud, de amikor mondjuk 9-10 méterről jönnek a lövések, ráadásul olyan helyre, ahova várja a labdát a sáncnak köszönhetően, az abszolút 50-50.
Másrészt meg, ugye ha csak az előző szezon nézem, meg a mostani védekezést nézem, hogy megint olyan érzésem volt, mint amit mondtam, hogy mindenki tudja, mi a feladata. És nem akar annál sokkal többet teljesíteni, de azt 100%-osan hozni akarja, ami a dolga. Tehát Blauge szerintem most úgy védekezik kettesben, mint nagyon régen bárki is Veszprémben. És tényleg az, hogy Sipos Adrián, meg Blas Blagotinšek, ugye te három kiállítást tetti Under Overre, ha jól emlékszem, Zoli, hogy három és felett.
Kettőjüknél összesen.
Kettőjüknél összesen. Tehát, na most egyet vagy kettőt hoztak összesen az egész
egyet
meccsen. Ilyen nincsen, hogy Sipos Adrián, akiről az emberben sokszor az a kényszer képzettél, hogy nyakmagasság környékén szokott találni, és hogy nem tud szabályosan védekezni, ugyanúgy, hogy Blagotinšek is simán elmehetne boxolónak, ugye ezeket azért hallottuk itt ott róluk.
Hát én amerikai futballjátékosnak nézném meg őket egyébként, mert az elején, amíg még nem álmosodtam el nagyon, addig pont azt figyeltem, hogy működik ott a beálló játék, és tulajdonképpen annyi történik, hogy még a pozíciót sem veszik fel, már rángatják egymást a meznél fogva, és azért ott keményen ütik verik, mert Blagotinšeknek nem kinyomták a szemét a kb. Az első percben.
Igen, de tényleg, tehát annyira. Ez az Ilić faktor szerintem most ebben a Veszprémben, hogy ő el tudta mondani neki, hogy srácok, ez a dolgotok, és nyilván egy BL győztes játékosnak, BL gól királynak, közülünk valónak megvan az a tekintélye, hogy ezt elhiggyék neki. És az meg plusz adalék már, hogy jöttek az eredmények is, tehát a hitele is meg lett neki az a plusz, ami kell ahhoz, hogy minden így működjön. És igen, tök jó érzés azt látni, hogy ma reggel a Veszprém kiteszi azt az internetes oldalára, hogy sold out van csütörtökön a Flensburg ellen.
Na akkor most, ha mindenki tudja, mi a feladata, akkor próbáld meg felvázolni, hogy mi Nenadić feladata, és hogy mit szed. Mert hogy nála nem úgy tűnik, mint hogyha bármit ilyen megbeszélt taktikai elemek alapján csinálna.
Nem akarom ellopni Zoli gondolatát, mert ezt ő mondta nekem, talán a Párizs meccsen még amikor beszélgettünk ott utána, hogy Ilić nagyon szépen rendben rakta Nenadić fejét. Tehát figyelj, ennél sokkal esetlegesebb, sokkal öntörvényűbb játékot nyújtott az előző szezonokban, mint most.
Még most is annak tűnik.
Pedig már baromira nem. Szóval nincsen az, hogy semmi ötlet, akkor felugrok, és rádobom, aztán lesz, ami lesz. Nagyon kevésszer van ilyen érzésed. Korábban meccsenként 3-4-5 ilyen is volt. Most egy. A többi az mind olyan, hogy meg kell oldani valamit.
A mit szedett arra értettem egyébként, hogy nagyon kevés olyan sportolót láttam életemben, akinek az a tekintete van meccs közben, mint hogyha a pokol tüze lángolna a szemében kávé.
De kell egy ilyen egy csapat.
Abszolút.
Tudod, hogy én ezeket a marhákat szeretem. Akár Zlatan Ibrahimovicra lehet utalni, de
mondjuk az nem csak a pokol tűze.
De lekapcsolatban az a vicces, hogy vége a meccsnek, és így ez így csettintése eltűnik, és egy ilyen, röhelyes, igen, vicces figura, aki teljesen békés, tehát neki tényleg az a 60 perc, amikor egy állat, vagy nem tudom.
De kell ilyen. Kell ilyen.
Persze, nyilván kell. Hát ha azt nézem, akkor még mindig lángol a szeme, az nekem Alekszandr Ovecskin, aki tényleg mindig úgy megy ki, mint hogyha irgalmatlanul föl lenne hergelve, nyilván föl is van.
De nyilván, tehát az, hogy miért működik most sok minden jobban, azt Zoli sokkal jobban meg tudja nálam fogalmazni. Egyrészt, mert ő közelebb él a csapathoz, másrészt sokkal többet mozgott kézlabdás körökben, akár versenybíróként, akár bármi másként, és ezt ő jobban látja nálam, az biztos.
Ami tapasztalható volt Portóban, és erről is beszéltünk már azóta, és most nem is feltétlenül a mérkőzésre vagy a mérkőzés környezetre gondolva, hanem a megérkezés estéje vagy a meccs napján a séta, hogy szabadság van az edző részéről. Szépen ott az edzők meg a stáb el vannak, a játékosok elmennek este, nem tudom, palacsintázni, reggel sétálnak egyet, kávéznak, és én bennem ezzel kapcsolatban volt is félsz egyébként, hogy annyira nyugalom van, és annyira magától értetődő minden, ami történik, és talán most először van az, hogy tényleg azt érezhetik a játékosok, hogy aki a közvetlen felettese, vagy akik a közvetlen felettesük, akkor nevezzük edzőknek, tényleg egy közülük, ahogyan te is mondtad, és én azt hiszem, hogy Ilić nagyon jól találja meg már, mint Momir Ilić azt a határt, ahol ő még egy közülük, és ahonnan ő már vezető edző. Szerintem ez az egyik kulcsa az egésznek. Nenadićról még egy szó, szerintem ami nagyon fontos, és ami még előidézheti az ő fejlődését, mondjuk személyiség fejlődését, illetve a játékának fontosságát, hasznosságát, az az, hogy, visszakapta maga mellé Rasmus Laugét. Tehát amikor ez a két ember játszik egymás mellett, és testközelből lehet figyelni, és most már egyre többet tudnak játszani, az tényleg olyan, mint amikor körülbelül két művész alkot valamit egymás mellett. Nem akarok túlságosan nagy szavakat használni, de az érzés nekem ilyen.
Én még két dolgot tennék ehhez hozzá. Az egyik az okvetlenül az, hogy a közönség újra megtalálta a csapatát.
Bocsánat, egyébként 120-an jöttek, csak ezt tegyük hozzá, hogy Portugáliába eljöttek 120-an. Fantasztikus volt.
Igen, és tökre megható is volt, amikor volt egy olyan videó, talán a Galuskának, a Road Movie-jának az utolsó részében volt benne, amikor a csapat odament Lauge vezetésével, és megköszönte, és lepatyizott mindenkivel. De ha visszagondolsz a hazai meccsekre is, azért a veszprémi közönség korábban olykor túl korán kezdett el kritikus lenni. És lement egy Barca, meg lement egy PSG meccs. Úgyhogy a PSG meccsen azért nem volt mindig minden rendben. Nem emlékszem kórusban érkező kritikus megjegyzésre egyszer sem. Ez szerintem nagyon-nagyon lényeges, hogy látják azt, hogy így működik. A másik meg, amiről szintén veled beszélgettem, és ez ad nekem nagyon sok pozitív töltetet erre a szezonra. Az első meccs után kérdeztem tőled, mikor jöttünk vissza a kocsiba, hogy lehet-e Ilics a veszprémi ihája. És én most egyre inkább azt érzem, és egyre inkább hiszek benne, hogy vele meg lesz az, ami nem sikerül időtlen idők óta.
Én egyébként igen, mondjad, Zoli.
De csak egyetlen gondolat még, azért én, ha úgy jól emlékszem vissza, amikor David Davis idejött, akkor is úgy minden nagyon szép és nagyon kerek volt az első időszakban, tehát én azt mondom, hogy nagyon jó, hogy így indul, meg maradjon is így, nagyon szeretném, de azért nyilván majd akkor ismerszik meg igazán a dolog, amikor esetleg nehézségek jönnek, tehát ez csak így.
Ez így van, ebben egyetértünk. És ebből a szempontból például tök jó volt az, hogy a Kielce egy nem magától értetődő meccs volt, hanem egy magától értetődő jó nagy nyakleves, és
nem kontaktoltam a Mátéval aznap.
És oké, hát akkor a Galuska hibás innen, nincsen probléma.
Csütörtökön kontaktolj vele, jó?
Jó, egyelőre 3-ból 3, ha meccsnapon bármilyen szinten kontaktba kerülök vele.
Szóval igen, igazad van tényleg majd, amikor adott esetben kétszer egymás után nem úgy jön ki egy mérkőzés. Hogy akkor mi lesz, de most nem érzem azt senkin sem, hogy akkor kapkodna, és úristen, most mi lesz velünk, hanem mintha látnák abba is a kifelé vezető utat.
De egyébként tényleg, amit a Zoli mondott, én még arra, vagy ahhoz csatlakoznék, hogy aki jár adott esetben a meccsekre, és látja egy picit közelebbről a csapatot, én legalábbis azt vettem észre, hogy Momir Ilicstől bármelyik játékoson keresztül egészen a stáb tagjaig mindenki, és beleértve a szurkolókat, nagyon-nagyon szeret ott lenni most. És hogy van egy az a... Tehát például az, hogy ott maradt Portóban 3 játékos, Corrales, Maé és Márgucs, azt hiszem, város nézni, azt láttuk az Instagramjukon, és nyilván ezt a csapat engedélyével tették. Van egy ilyen fajta szabadság, ott maradtak, körbejárták Portót, ahogy ti is, hazajöttek. Tehát, hogy van a kézilabda, amit nagyon magas szinten űznek, és egyébként van mellette egy olyan egyrészt egy csapatkohézió, másrészt pedig szerintem tényleg az, hogy minden edzésen valószínűleg szeretnek ott lenni, hogy minden meccset örömmel játszanak le, és hogy nincsen görcs, pedig nyilván azért egy ilyen szintű kézilabda csapatnál ilyen elvárásokkal láttunk már, és fogunk is meglátni olyat, hogy egy kicsit görcsössé válik a közeg, meg a teljesítmény, és ez most nagyon nincs így, és nyilván majd, hogy közeledünk a szezon vége felé, meg ahogy majd a komolyabb dolgok elkezdenek eldőlni, ez lehet, hogy azért változik, de most tényleg az ember érzése, hogy ott kicsit ilyen öröm hangulat uralkodik.
Ez egy nagyon egyben lévő csapat most jelen pillanatban, nem tudom, hogy ez korábban így volt-e, de a kispad nagyon durván együtt él a játékkal.
Igen.
Tehát ilyen nagyon komoly reakciók vannak. Védekezéskor is, támadáskor is ott tényleg folyamatosan az van, hogy aki nincs pályán, az is úgy viselkedik, és olyan tűzzelég, mint hogyha pályán lenne.
Én azon gondolkoztam, hogy egyébként, amit most a Marci mondott, ahhoz azért hozzátartozik az, hogy szerintem az egy nagyon jó pszichológia volt a klubvezetés részéről azért. És itt most visszakanyarodok a szezon elejé sajtótájékoztatókra, hogy oké, akkor most ebben a szezonban nem feltétlenül a Final Four lesz az elvárás, és ezáltal, hogy ennyi terhet leveszel egy csapatról, valószínűleg az edződről is leveszed azért azt a hatalmas terhet, illetve a játékosaidról is, hogy akkor itt most nem az van, hogyha, és nyilván ez a szurkolók felé is egy üzenet, hogy legyél türelmesebb a csapattal szemben, mert most nem a Final Four megnyerése az elsődleges cél itt a klubnál, hanem az, hogy egy új irány induljon el, és úgy néz ki, hogy ez a pszichológia, ez most így nagyon jól működik, mert akkor, ahogy Attila mondja, a szurkolók türelmesebbek, lehet, hogy nyugodtabban dolgozik egy edző, és nyugodtabban építi a jövőt, mind a mellett a játékosok pedig sokkal felszabadultabban is játszhatnak, és lehet, hogy pont ebből a oké, most egy kicsit kisebb a cél, nem a Bajnokok Ligája azonnali megnyerése, és ebből a felszabadultságból jön ki egy ilyen játék, meg egy ilyen eredménysorozat sor, hogy nem tudom, egyébként volt olyan klub az elmúlt években, aki a PSG-t és a Barszát is meg tudta verni egy csoport körben, mert az tehát önmagában már az eredmény azért egy az mindenképpen megsüvegelendő, de erről mondjuk már beszéltünk korábban.
Szerinted mennyire komolyan vehető ez a kommunikáció, bocsánat, Zoli?
Ezt szerettem volna egyébként mondani, hogy ez inkább kommunikáció, mint pszichológia, tehát a játékosok, senki, aki ott van a Veszprémben, nem úgy állt hozzá, hogy hú, idén nem kell Final Four-ba jutni, de jó lesz, mennyivel könnyebb lesz játszani. Mindenki körme szakadtáig ugyanúgy Final Four-ba akar jutni, mint tavaly előtt, meg azelőtt, sőt, egyébként a játékosok úgy félig meddig viccesen, amikor ez a kommunikáció megjelent, meg is voltak sértődve, hogy mi az, hogy nem kell idén Final Four-ba jutni.
De igazából akkor működik, mert most lehet, hogy azt mondom, hogy felszabadult, de hogy ő oda akar nyilván jutni, de lehetséges az, hogy mégsem görcsöl rá, mert nem azt mondják neki, hogy most akkor is oda kell jutnod. Meg nyilván egyébként szerintem azért sokat számít egy csarnokban az a hangulat, amit tényleg mond Attila, hogy oké, most vezet az ellenfél már 4-5-tel, és akkor már a kritikus hangok megszólalnak az arénában, míg hogyha most ez így nem történik meg, mert azt mondják, hogy oké, jó csapatunk van, de nem muszáj megverni a PSG-t, meg nem muszáj megverni a Barcelonát itt, hanem tök jó látni, hogy ez a csapat jól játszik, és akkor nem kezded el kritizálni akkor sem. Most nem tudom, hogy a Barca vagy a PSG vezetett már 3-4-jel is nem emlékszem, néztem mind a két meccset, de a lényeg az, hogy akkor is velük maradsz, és akkor is szurkolsz, és nyilván ez a kommunikáció általában kifelé szól, a szurkolók felé, és nem a keretnek, mert nyilván az azért mindig egy kicsit más kommunikáció, mint ami így a nézők felé kimegy általában, de én azt gondolom egyébként, hogy akkor mindenképpen jó hatással lett most ez erre a csapatra, és hát bízunk benne, hogy lehet, hogy pont ez lesz a kulcs a sikerhez a végén.
Legyen így, én még a Veszprém szurkolók mellett megdicsérnem a Porto szurkolókat is, mert az valami egészen elképesztő, milyen hangulatot ott csináltak, pár százan szintén, lehet, hogy talán voltak ezren is. Hát ott ők végig énekelték az egészet, aztán lehet, hogy csak azért tetszett annyira, mert nem értettem, hogy mit énekelnek. Lehet, hogy ott is voltak utalások arra, hogy milyen kemény brével mit csinálnának ott egész nap. Na, Attila már említette a fiatalok pályára lépését a végén, és Lukács Pepe pályára lépése volt a legemlékezetesebb, aki a meccs után elmondta, hogy hát azt kérték tőle, hogy bátran vállalja fel az 1-1-et, ő felvállalta
Iturizzával
az 1-1-et, meg is verte, aztán utána olyan volt egyébként tényleg, mint egy ilyen boxmeccsen, hogy a következő labdaérintésekor megint csak szembeállt a védekező fallal, és akkor Iturizza mutatta a többieknek, hogy na jó, akkor álljatok félre, itt legyen a folyosó, gyere! És utána kétszer úgy vágta földhöz szegényt, mint az állat, de közben meg szerintem egy fiatal játékosnak Pepe talán 19?
Nem, uh-huh. Hamász. Annyi csak? Uh-huh. Ja, akkor bocs.
Egy 19 éves játékosnak az, hogyha egy a saját posztján jónak számító irgalmatlan nagy darab állat földhöz vágja, az egy olyan pozitív élményt adhat, amit utána úgy tud magával vinni, hogy abszolút ez egy olyan sarokpontja lehet az ő pályafutásának, amire később építhet. Attila, most mit röhögsz?
Eszembe jutott az a kép, amit készítettetek, és akkor a Zolit hogyan minősítenéd ezek után?
Zoli ennyire nincs kigyúrva, csak magasabb.
Dehogy nincs.
Hát ki van dolgozik rajta most nagyon.
Most nagyon.
Most
nagyon.
Hát polipot evett.
Portóban nagyon dolgoztam rajta.
Igen, egyébként láttam, csomót sétált.
Még csak ez sem igaz.
Jó, hát nem. Pistával fekvőzni kellett volna.
Figyelj, nagyon szépen énekelt.
Láttam.
Na, menjünk vissza a témához.
Szerintem jó volt ez nekik tanulópénznek. És kellenek az ilyenek, hogy ott semmi ne tűnjön magától értetődőnek, és igazából ott válik majd el minden, hogy másodszor megmerje próbálni, meg harmadszor.
Hát ezen a meccsen megpróbálta.
Ez így van, és ugye nagyon sok legenda keringett már arról is, hogy Puskásék idejében volt, aki oda-vissza megbőrözte a tisztességben megőszült jobb hátulját, aki megélte neki, hogy közönség közé rúgja, és szólt neki az öcs, hogy nyugodtan csinál, majd én gondoskodom, hogy ne legyen ilyen. Tehát szükség van az ilyenekre szerintem, és nem egyszer. Tehát nem az, hogy ne csak Ituricával, hanem majd mondjuk most, mit tudom én, golláékkal szemben is csütörtökön vállaljon fel egy ilyet.
Mondjuk gollammal szemben azért kemény.
Kétségtelenül. Tehát csak ebből tanul, mert ilyeneken lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet ezt egyrészt elviselni, mert el kell tudni viselni, hosszú távon, mert nagyobb pofonok jönnek csak, meg mázsásabb pofonok. Másrészt meg, hogy hogyan lehet kikerülni, azt ezt kikerülöd, aztán még be is lövöd az ígyszert, nem a kapufára dobod, vagy a kapusba.
Na jó, hát lehet, hogy ő lepődött meg a legjobban, hogy sikerült túljutni a védő.
De ezzel nem kell meglepődni, tehát ezt kell gyakorolni, ne legyen meglepetés.
Nem tudom, nekem két ilyen eset jutott eszembe, az egyik az Hetényi Zoli, lehet, hogy ezt már egyszer elmeséltem, de mindegy. Amikor a kontinentális kupán itt volt a fél NHL kb, mert ott éppen strike volt, és a kontinentális kupa lebonyolítása az ugye olyan, hogy akármi a végeredmény, a végén van egy büntető párbaj, mert pont egyenlőségnél az számít. És Hetényi Zolit, aki akkor volt 16 vagy 17, beküldték, hogy a büntető párbajba próbálja meg megállítani a Dinamo Moszkva játékosait, és hát Dacuk úgy lőtte a büntetőt, ahogy szokta. Tehát ott a büdös bogár szegény Zoli feküdt össze-vissza, ő meg csak így nagyon lazán belőtte. És a meccs utáni vége interjúnál hát egy Zoli fülügéről száján mondta, hogy jó, de én elmondhatom magamnak, hogy nekem a Dacuk beverte. És ő ezt nagyon sokáig vitte magával. A másik ilyen fiatal játékos, aki szemtelenkedik, az meg Tomás Hertl a San Jose-ban, amikor még a San Jose tudott 7 gólt lőni egy meccsen.
Ő tette az ütőjére a korongot? Ő volt az? Vagy az másik?
Nem, ez nem lacrosse gól volt, ez láb közötti fel a felsőbe a háta mögül. Ez volt a negyedik gólja azon a meccsen újonc szezonjában, ahol lett talán 7-2, és még volt hátra majdnem egy teljes harmad, de az volt az a mozdulat, ami után a vezetőség úgy gondolta, hogy figyelj, szerintem ülj le, mert lehet, hogy ezért kapsz a pofádra, és akkor több cserétől már nem kapott azon a meccsen. Na.
De egyébként most az jutott eszembe, hogy van egy podcast, az a neve, hogy Knuckleheads, Darius Miles és Quentin Richardson csinálja NBA játékosokkal, és mindenkinek az az első kérdése, vagy mindenki ez az az első kérdésük, hogy ki volt az, aki a ligában először seggbe rúgott téged? És az a vicces, hogy a legnagyobb sztárok nyilatkoznak nekik, mint Kobe nyilatkozott, mit tudom én, Amar Stoudemire, tehát olyanok, akik meghatározó játékosok voltak a ligában, és az a legdurvább, amikor így azt mondják, hogy hú, hát az első meccsünket, mit tudom én, Minnesota-ban játszottuk, és Isaac Ryder védekezett rajtam. Tehát aki egy olyan játékos, aki oké, jó NBA játékos volt akkoriban, de nem számított szupersztárnak. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott vagy egy újonc, akiről tudják, hogy a jövő embere lesz, és mond egy közepesen jó NBA játékos, hogy hú, hát ő azon az első meccsen ott nagyon seggbe rúgott engem, így rámált, bevert egy hármast, aztán nézett, hogy üdv a ligában, te kis újonc. És szerintem minden sportban megvan ez, hogy azért ott a debütálásnál azért...
De bocsánat, azért ettől ez igazán meglepő a dolog, nem? Meg a rideg valóság ilyenkor köszön be, hogyha te azt mondod, hogy hát róla azt gondoltad, hogy egyébként, hogy közepes valaki, aztán amikor húsvérként találkozol vele a pályán, akkor azért kiderül, hogy hát igen, valaki véletlenül az NBA-ig nem jut el.
Hát igen, az biztos. De és azt hinni az ember, hogy mit tudom én, annak, aki később szupersztár lesz, olyan könnyen indul a pályafutás, aztán nem, mert leiskolázza a Minnesota Timberwolves csere hátvédje, amikor valami olyat csinál ellene, és hát akkor én abban bízom, hogy Lukács Pétert most elkapták, aztán lehet, hogy 10-15-20 év múlva pedig olyan legendaként fogunk róla emlékezni, vagy fogunk róla beszélni, hogy akkor egy olyan pályafutás lesz az övé, mint Kobe Bryant-é volt az NBA-ben, aki meghatározó kézilabdázó lesz.
kérdezni valamit, aki sokkal jobban otthon van nálam az angol fociban, hogy ott ki az, aki szerinted a legnagyobb nevelő hatással volt a fiatal játékosokra?
Erik Cantona.
Mondhatsz nyugodtan Arzenát is, nem zavar.
De pont az Arzenából pont ez vezet ki egyébként szerintem az utóbbi 10-15-20 évben, tehát hogy addig működött az igazán Wenger idejében brillírozó Arzenál, és amíg azért ott azok az emberek benne voltak a csapatban, akik, ha úgy tetszik, ezt is biztosították, vagy az igazán dörzsöt, és nem is tudom, hogy fogalmazzak, másokat is keménységre valóban megtanító játékosok voltak, tehát Tony Adams, nem tudom, Martin Keown, és a többiek, tehát a Monday Club, akik aztán persze megígysíták a magukét mondjuk edzések után, amíg Wenger meg nem érkezett. És nagyon ilyen régiekre gondolsz inkább, tehát mondjuk ilyen, nem tudom,
90-es, ha tudsz mondani jelen emberek, nekem az is jó.
Tehát ha most olyas valakikben gondolkodik, mint akiket Máté mond, akkor lehet, hogy... Vagy Tony Adams lehet egyébként ebből a szempontból jó, tehát hogy mellette azért nem volt könnyű elmenni, és azért nyilván nem is ebbe a kategóriába sorolom, akkor mint Isaiah Ryder, ő azért tényleg mondjuk nagy formátum volt, nagyon nagy, meg a legnagyobbak közé tartozott a maga idejében, elég egyértelmű.
Én most csak mondtam egy nevet, mert nem tudtam pontosan felidézni, ki volt ő, de hogy igen, de jó játékos volt, de nem volt All-Star, nem volt, és most én így gondoltam, hogy egy meghatározó játékosa volt a ligának, de nem All-Star, csak
mondjuk még. Ilyen szempontból egyébként mondjuk Roy Keane biztos vagyok benne, hogy eléggé. Tehát nem a barátkozós típus volt, és ő a valóságban mutatta meg a játékosoknak, meg akár a játékostársaknak is, hogy mit jelent a keménységet. Az a United edzésekről, az ugye legendás volt annak idején, hogy sokkal keményebbek voltak a belépők, akár néha, mint mérkőzéseken is.
Azt mondd el nekem, hogy a Ted Lasso-ban a Roy karakterét róla mintázták szerinted?
Nem tudom, nem láttam meg a Ted Lasso-ból semmit, pedig most már van említeg Apple TV előfizetésem is valahol.
Ajánlom. Akkor hiába kérdeztem, de ajánlom, az a sorozat, a zseni.
Imádom a kulturális ajánlókat.
Egyébként nekem erről a témakörről, amit Galus felvetett. Bocsánat, ja, mondjad aztán.
Nem, mondja nyugodtan, mert szerintem Galus a kulturális részére tért volna ki.
Az jutott eszembe, hogy nyilván a motorsportokban egyébként is ugye azt szokták mondani, hogy akkor válik valaki igazán jó versenyzővé, ha megismeri a határokat, és ugye főleg a kétkerekű motorsportoknál ez meg nagyon fájdalmas módon szokott megtörténni. És nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, de talán a legideillőbb az volt, amikor annak idén Jorge Lorenzo megérkezett a MotoGP-be, rögtön az első versenyén pole pozícióból indult, azt hiszem a harmadik futamát megnyerte, és mindenki elhitte, hogy jó, hát akkor ő már itt az első szezonjában megy majd a világbajnokságért, megszorongatja Rossiékat és a többieket. Aztán ebből lett egy óriási bukta Kínában, a szezon nem is tudom, 5.-6. futamán, ahol úgy jött le aztán nem is időmérő edzés volt, hanem szabad edzés vége, amikor egy kettős lábtörésbe sikerült beleszaladni ott hirtelennyében, és akkor úgy ő is rájött, hogy igen, persze a kisebb kategóriákban is kemény volt az aszfalt, de ezek a motorok még nagyobbat tudnak dobni, és nagyon jó dolog, hogy vakon mész bele minden kanyarba, de azért lehet, hogy érdemesebb hosszú távon kifizetődőbb néha gondolkozni is. És ugye ez azért nagyon fontos, ráadásul a motorsportban, mert főleg szóba került ez is már itt az utóbbi hetekben, itt a MotoGP kapcsán is, hogy ott meg egyre durvábban, egyre fiatalabb versenyzők kerülnek fel a legjobbak közé, és azért az régen nagyon nem volt így.
Attila, tedd fel a kérdésedet.
Én csak csatlakoznék Ádi reggeli tweetjéhez, és valaki magyarázza el nekem, aki szereti azt a délkorai sorozatot, hogy abban mi az, ami beszippantja.
Zoli!
Könyörgöm, ne spoilerezzetek, légy szín, nagyon szépen kérek mindenkit.
Azt Zoli, de amúgy hetek óta cseszegettem, hogy nézze végig amúgy.
Na, akkor mondjátok, hogy mi szippant be.
Nem. Én nézem, és a tököm ki volt azzal, hogy az összes repülőn, amit utaztunk, bárhova néztem, azt nézték, és nem tudtam, hova nézni.
Miért nem néztél rám?
Mert nem ültél ott.
De amúgy Attila, elültél. Tényleg csak az a válasz, hogy nézd meg. Néztél belőle egy részt is?
Egyet.
Akkor igen, ja, az első résznek az első 35 perce, az gyakorlatilag áttekerhető. Szóval, hogy annak nem nagyon van, az csak egy...
Okos, jó, mondjuk ennek egy csodálkozom, hogy behúzta az embert, mert szerintem pont az a jó, amikor az első részt olyanra csinálják, hogy...
Ez volt a legjobb kettcsináló, amit életemben hallottam, hogy első 35 perc az rettenetes.
Most engem észre, de engem nem alkalmaz a Netflix, én leszarom, már bocsánat. De hogy tényleg az első 35 perc az olyan, hogy ez még ilyen lassan indul, és én az első rész után, vagy az első rész 44 perc után félbe is hagytam, és akkor győzködtek a barátaim, hogy nézem tovább, és tovább néztem, és nagyon-nagyon jó lesz. Tehát tényleg adni kell neki másfél részt, de tényleg...
Ezt a nagyon-nagyon jót nem érzem egyébként, és pont ezért lett meg, vagy nyilván persze ízlések és pofonok, de hogy érdekes, meg furcsa történeti szálak van benne, meg nyilván sok mindent mond, csak értetted, A vérontás az egy dolog, de hogy Tarantinónál ezt valahogy el tudom fogadni, meg olyan kontextusba kerül az egész, hogy csak röhögsz rajta, de itt közben meg komolynak is kéne lennie, és abszolút az is bizonyos esetekben, de mégsem tudok rájönni, hogy most akkor ezt mennyire kéne komolyan venni, mennyire nem. Ilyen szempontból is nekem egy kicsit zagyva az egész.
Hát ez az összes koreai film ilyen, hogy az egyik pillanatban családi dráma, a másik pillanatban mészárlás, a harmadikban pedig ilyen borzasztó kretén komédiába vált.
Szerintem a jó szó talán inkább az, hogy rettentő érdekes. Tehát, hogy egy olyan, nekem legalábbis teljesen más volt, mint bármi, amit eddig láttam. Egyébként ez a dél-koreai mi volt, amiatt is van, nem sok dél-koreai filmet, sorozatot láttam életemben, és teljesen más kultúra, meg az egész műfaj is más, de tényleg nagyon érdekes szerintem. Sztori, meg az egész. Érdemes meg.
Egy éven belül a teljes Park Chan-wook filmográfiát kikérdezem mindenkitől.
Milyen Wook?
Park Chan-wook.
Kis Wook.
Az a kis Wook összes.
Rokona, nagybátyja a karak.
Szerencsétlen.
Nézem mindenki Fear the Walking Dead-et az AMC-n. Most kezdődik a 7. évad.
A mikro rajta lesz?
Nem tudom.
Na, hát akkor végre kividámkodtuk magunkat, akkor most meséljetek el nekem, hogy mi történt Szegeden. Addig én elmegyek, meghallgatok egy Mrs. Piss számot.
Meséljük el Galuskának, akkor ebben levette a fejhallgatót a fejéről, és elhagyja a helyiséget.
Ne nekem meséljétek el.
Azt mondtad.
Nem úgy értette.
Szerintem úgy értett, hogy általánosságban legyen elmesélve.
Egyébként meghallgatja majd, amikor összerakja az adást. Hát most.
Aha, lelkesen. Mi történt?
Rossz volt nézni egyébként ezt a meccset most. Igen. Ezt én láttam, mert én biztos voltam a szegedi sikerben a meccs előtt, és ehhez képest hatalmas meglepetés volt. És valahol egy csalódás, hogy az Elverum nyert, viszont Máté Dominik legalább jól játszott.
Igazából nem is a vereség volt csalódás nekem, hanem a játék folyama végig, hogy semmiféle válasza nem volt a Szegednek a kihívásokra. Hozzáteszem, hogy egy ilyen meccs minden csapat életében benne van minden egyes szezonban. Tehát, ha most Kielben minden visszatér a normális kerékvágásba, akkor oké. Ami másik zavaró, és azt nem győzik a Szegedek is hangsúlyozni, tudják jól, hogy minden nemzetközi szünet megtöri a ritmusokat. Tehát basszusokkal ezzel lehet, hogy fölkészülnek valahogy, hogy ne legyen ez így. De persze Kibicnek semmi se drága.
De ez azért van, mert olyankor kiesik, mint tudom én, a pásztorral való munkából egy kis idő, vagy az mi múlik?
Nem tudom.
Hát frissebben biztos nem jönnek vissza egy ilyen válogatott szünetről, azért ott sem, nem?
Ja. Nyilván nem jön vissza Bombács kéztöréssel, hogyha nem megy el.
Csak ő szerintem Attila arra utal, hogy azért át a Bajnokok Ligájában tulajdonképpen az összes csapatot érinti egy ilyen szünet, és hogy miért éppen náluk őket töri meg, nem? Gondolom, erre gondoltál.
Meg erre egyrészt, másrészt meg arra, hogy annyira szépen alakultak az eredmények a Szeged számára, hogy a Kielnek volt egy veresége Montpellierben, ahol onnan a Szeged pontot hozott el, hogy ilyen szintű csapat ellen, ha egy-kettőbe akarsz lenni a csoportba, akkor nem fér bele szerintem a kudarc. Vagy akkor kell egy olyan bravúrt hozni, hogy a Kielt oda-vissza kell megverni. Miért fontos az 1-2-be lenni, az meg azért, mert a másik ágról ugye ellenfelet kell kapjál, és azért a másik ágról hát ott az 5. helyig is borzasztó lenézni. Nem, hogy az 1-3-ban majd benne lesz a Barca, a PSG, meg a Veszprém. Ebből egyet kapni, azt lehet, hogy senki nem akar.
Hát igen, mindenképpen Szegednek csoportelsőnek kéne lenni, és akkor mondjuk egy Kielce-Flensburg páros jöhet, hogyha a Final Four-ba jutásért, ha a Veszprém mondjuk odaér az első háromba, ha itt számolunk. Akkor ugye? Akkor ez alól körülbelül.
Nem, majd most lehet szerdán javítani Kielbe. Tehát ezt a két német csapat elleni hetet jó lenne úgy lehozni, hogy minimum 50%-ra, de mondjuk én azt se bánnám, hogyha a pontok 75%-a.
Ki játssza a döntetlen?
Szeged.
Legyen így. Szintén döntetlen játszott a Fradi női csapat az Esbjerg ellen. Hazai pályán ez szerzett pontnak, vagy inkább vesztett egynek tűnik?
Nekem a meccs alapján inkább vesztett annak ellenére, hogy a második fél időben azért talán az Esbjerg közelebb volt a győzelemhez. Én úgy éreztem, hogy ez a csapat, ez ma verhető, mármint az Esbjerg. Nem voltak sokan, annyira nagyon extrát, nem is játszottak Henry Reisztadot leszámítva. Örülök, hogy nem lett belőle vereség, és azt hiszem egyébként, bármennyire is matematikai ellentmondás, ebben az esetben szerintem az egy pont sokkal több a nullánál, mint amennyivel több lenne a kettő az egynél. Ezt most nem tudom, hogy érthetően mondtam el. Szóval sokkal többet ér a vereségnél a döntetlen, mint hogyha azt néznénk, hogy mennyivel többet ér a győzelem a döntetlennél ebben az esetben. Én legalábbis ezt érzem.
Megint így a négy kört nézném egybe, hogy amit Rostovban megnyert a csapat, azt tulajdonképpen Dortmundban meg itt egy-egy ponttal elbukta.
Tehát nagyjából hát ezzel nem értek feltétlenül egyet.
Miért?
Hát azért, mert veretlen a csapat. Szerintem az, hogy Rostovban jött két pont, az egyrészt nem vonja azt maga után, hogy hazai pályán mindenképpen meg kell verni az Esbjerget.
Nekem a Dortmund az egyébként nagyon fáj.
Hát az fájhat is, de mennyivel jobban fájna az is, hogyha vereség lett volna belőle. Tehát amíg te döntetleneket játszol egy csapattal, úgy, hogy a másik mérkőzésen majd mondjuk megvered, amihez nyilván Esbjergben is kell egy győzelem, akkor a nagy tragédia nincsen, pláne, hogyha Rostovban nyerni tudtál. Na most nyilván a rostovi győzelem, akkor lesz az igazi, hogyha nem kapsz ki hazai pályán sem az oroszoktól, ami azért valljuk be pokoli nehéz lesz. De hogyha hozzáveszünk azt, hogy a héten meg tudod verni a Brestet, és akkor úgy kezded el, vagy úgy kezdél a Ferencváros az egész szezont, hogy lejátszik nehéz mérkőzéseket hazai pályán is, idegenben is, és veretlen, akkor az egy óriási lépés lenne, szerintem előrelépés az előző évekhez képest a csoporton belül, ami persze még semmire nem ad garanciát, de talán egyfajta változás az előző idényekhez képest.
Ami egyébként ebben a meccsben nekem óriási pozitívum volt, az egyrészt Málesteinnek ez a, hát nem is tudom, hogy minősítsem, játéka. Tehát gátlástalan a játék, talán ez egy jó szó.
Abszolút.
Tehát az eleve azt a hetest ott meghúzod ilyenkor, az nem normális. De még voltak ugyanilyen nem normális góljai. A másik pedig az, hogy Bölk, Kovacsics kényszerű távollétében, nyilván Szucsánszki nem teljesen egészséges állapotában, most már hetek óta mennyire tudatosan felvállalja, hogy igen, ide kell egy vezér a pályára, és igen, én ezt meg tudom csinálni, és igen, én ezt meg is csinálom. Szóval nekem ez az attitűd, ez nagyon-nagyon tetszik, amit ő így.
Na, a hétvégén a Győr nagyon simán nyert, de ezt már megszoktuk, erről nem is kell beszélni semmit, mert mi történne akkor a kézi vezérlésben, hogyha állandóan csak kézilabdáról beszélünk, úgyhogy most vegyük el a Lesen vagyunk magazin munkáját is, azt is hallgassátok majd, ha egyszer véletlenül jelen lesz új adásuk, holnap.
Az olyan személy, tudja, hogy fel van már véve, de
tudom,
azért.
Szóval a Facebookon elém jött egy politikai hirdetésnek álcázott mondat, amelyiket hát azt hiszem, hogy azóta röhögök rajta, de igazából szörnyűködöm. Tehát az 1-1 az új 6-3.
Szép.
Milyen volt ez a válogatott meccs? A Marci nagyon jól tippelt, arra emlékszem. Mennyit kaptunk nálad? 8-at?
Ne, én nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy remélem nem kapunk 8-at, nem azt mondom, annyit fogunk kapni.
Figyelj, reményeid valóra váltak. Attila, te mennyit mondtál?
3-at?
Na, milyen volt ez a meccs?
Mielőtt a szakmázásba belekezdenétek.
Nem is akarom, hogy szakmázzatok.
Én biztos voltam benne, hogy legalább X lesz, vagy nyerünk, mert tudtam, hogy nem fogom látni ezt a meccset. És tényleg az van, hogy ebben az évben, amelyik meccseket nem láttam, az a magyar-német, magyar-francia és ez a magyar-angol meccs volt.
Ellopjuk a tévédet, Máté, semmi gond.
A nagy csapatok ellen. Ez a három meccs volt. Az angol meccsen kim voltam a budapesti angol meccsen, illetve a portugál meccsnek a végét megnéztem az Európa-bajnokságon.
Én is akkor kezdtem el főzni, emlékeim szerint.
Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt tudhattuk volna előre, hogy ilyen jó eredmény születik. Csak ennyit szeretnék mondani.
Máté, te lehetnél az MLS-nek az egyik olyan alkalmazottja, aki azért kap fizetést, hogy ne csináljon semmit.
Az egyik.
Hát tárgyalhatunk.
Ne velem.
Meglepő volt az, hogy az angol válogatott, amelyiktől láttál többféle jó futballt az elmúlt időszakban, most ugyanaz a hülye angolok angol hülyék jelleggel futbolozott, mint pár évvel ezelőtt. Meglepő volt, hogy nem az albán meccs fásultságát vitte tovább a magyar válogatott, hanem próbált játszani. Meglepő volt, hogy Rice-nak volt pofája azt mondani, hogy színészkedés volt az a 11-es, amit kaptunk. De összességében az a röhely, hogy nagyon-nagyon szigorúan matematika, ami mindig maradt esélyünk a továbbításra, mondom, de ez tiszta matematika csak, emetek sem ennyi. Viszont én tartom azt, amit az albán meccs után is mondtam, nem ki Marco Rossit, és senki ne gondoljon arra, hogy ki kell rúgni Marco Rossit.
Szerintem most már nem is nagyon gondolnak így.
Azért magyar futballról beszélünk.
Nekem eszembe
se jutott. De egyébként most őszintén amúgy persze most ezt mondod, de hogy valójában egy itt elért egy-egy, az, tehát ez nem jelenti azt, hogy most hirtelen egy Angliával pariban lévő csapatunk van.
Nem, az albánok ellen elért 1-0 oda-vissza sem jelenti azt, hogy annyira szar ez a csapat, mondom, hogy Marco Rossit ki kell vágni.
Pontosan, igen, ezt akartam, ez lett volna a mondatom, hogyha folytatom, pont a Marci befejezte, mert pont ezt akartam mondani, hogy viszont az az eredmény sem azt jelenti, hogy Marco Rossit ki kell rúgni, ez pedig nem azt jelenti, hogy most megdicsőült a válogatott. Ez egyszerűen egy világbajnoki selejtező sorozat, ahol voltak rossz meccseink, és most volt egy ilyen jó meccsünk. És igen, Marco Rossi egy kiváló edző és kiváló szövetségkapitány.
Igazából azt kell megérteni, hogy amennyire, hogy mondjam, tehát nem kell, tehát én ettől kaptam agyvérzést itt egy csomó jelent, hogy úgy szégyenteljes vereség Albániától, meg, tehát mi a szégyenteljes, vagy 1-0-ra kikapsz egy olyan csapattal, ami hát mondjuk azt, hogy nagyjából egy szinten van mondjuk a miénk kell, de hogyha elkezdjük nézegetni, ki hol játszik, akkor még lehet, hogy egy kicsit jobban is állnak. Tehát Royal most azért bemutatkozott a hétvégén a Premier League-ben is viszonylag erőteljesen, tehát hogy lehet, hogy át kell értékelni azért azokat az eredményeket is. Az egyik dolog, a másik meg, hogy igen, egy döntetlen mondjuk Angliában sem jelenti azt nyilván, hogy velük egy szinten vagyunk. Azt húzza le, amiről beszéltünk itt azért az utóbbi hetekben folyamatosan, hogy ez a válogatott képes lehet erre is, meg arra is, és pontosan ez a fajta bizonytalanság marad benne a játékában egészen addig, amíg nincsen más törekvésünk sem, mint hogy egy stabil védekezésből a adódó néhány helyzeteinkből valamit próbáljuk meg kihozni, és akkor lehet, hogy az adódó néhány helyzet lesz egy meccsen mondjuk egy, vagy három, vagy öt egy ilyen csapat ellen, és aztán lehet, hogy berúgunk belőle jobb esetben egyet, a németek ellen sikerült mondjuk kettőt éppenséggel az EB-n, de hogy addig ez az esetlegesség benne is marad a játékunkban, amíg nem fogunk ennél többre törekedni. Marco Rossival, amíg az elvárás az, hogy eredményeket kell elérni, meg megpróbálni kiharcolni szereplést a tornákon, valószínűleg ő nem fog változtatni ezen a játékon, és nem is fog törekedni, és hülye is lenne törekedni arra, hogy akkor most bármi mást megpróbáljon megtanítani kvázi ennek a csapatnak, meg másmilyen játékot felépíteni, kialakítani, mert egész egyszerűen az a saját állását veszélyezteti. Abban benne van az, hogy akár most hónapokon keresztül nem lesz hasonló eredmény ennek a válogatottnak, mert közben meg elvárás lett az, hogy igen, és akkor most már kim voltunk az előző két ebben, akkor ott kell lenni, nem a következőn is.
Hát meg azért, aki azt pufogtatta, hogy micsoda szégyenteljes eredmény az albánok ellen kikapni, adott esetben oda-vissza, szerintem elég erősen benne ragadt abban a tévhitben, ami mondjuk kering az albán csapat körül, ami 10 évvel ezelőtt mondjuk talán realitás volt, amikor úgy hívtuk, hogy pékek és buszvezetők és hentesek és mit tudom én, hát ez azért, és lehet, hogy ez már 10 évvel ezelőtt sem volt igaz, mert most meg ennél semmi nem állhatna távolabb a valóságtól, tehát én azt gondolom, hogy azért az, aki aktívan követi az európai futballt az elmúlt x évben, mint például Galuska, aki most mutogat magára, azért az nem mondott ilyeneket, hogy szégyenteljes vereség. Nyilván egy picit aggasztó volt azért az, hogy nem tudtunk pontot sem szerezni. Nem azért, mert Albánia annyira gyenge lenne, hogy ez egy szégyen, hanem egy velünk nagyjából egy szinten lévő csapat ellen azért nem baj, hogyha tudunk pontokat szerezni. De szégyenről nem volt szó szerintem.
Én egészen eddig szégyeltem magam, hogy már 2 sportévés podcastet megemlítettem, és a harmadikat nem, az Extra Inningnek már kint van az új epizódja, úgyhogy most megpróbáljuk elmagyarázni, hogy én miért beszélek össze-vissza a kevés alvás miatt, és hogy miért ilyen álmos Zoli hangja, ugyanis megy már a főcsoport döntő a baseball ligában, és egyelőre az első 2 meccsét mutattuk az Atlanta Los Angeles Dodgers párharcnak, és mind a 2 nagyon brutális volt, leginkább a vége miatt. Zoli, te hogy bírtál ébre maradni tegnap?
Hát úgy, hogy meccs volt, és közvetíteni kellett. Nem volt egyszerű, azt nem mondom, mert azért szerintem elég komoly különbség volt a két mérkőzés között, már mint az első és a második között. Nem dramaturgiára, meg nem végeredményre, hiszen mind a kettőt a 9. inningben egy ponttal egy-egy Volkov hitten megnyerte az Atlanta, de ugye az első az sokkal pörgősebb volt, sokkal izgalmasabb, kevesebb üres járat volt benne, inkább ezt mondanám, viszont pont azt beszéltük reggel 6-kor, amikor végeztünk, vagy nem tudom mikor, fél 6-kor, hogy lehet, hogy van egy ilyen meccs, ami mondjuk úgy 3-3 és fél órán keresztül nagyon sok izgalmat nem hoz, ami persze erősen zárójeles a playoffban, de hogy utána kap az ember egy olyan 2-3 percet a végén, ami miatt minden egyes meccset megéri megnézni, tényleg. És itt a playoffban meg aztán végképp, mert nem nagyon beszélünk sima meccsekről, talán még a Houstonnak, vagy a Houstonnak volt egy 10-1-je a White Sox ellen, de brilliáns.
Elképzelhetőnek tartott, hogy visszajön a címvédő innen 0-2-ről?
Igen, én abszolút elképzelhetőnek tartom. Baromi nehéz lesz, de tavaly is megcsinálták ugyanezt az Atlanta ellen, sőt, tavaly 1-3-ról csinálták meg az Atlanta ellen, úgyhogy benne lehet, ami azért nem tesz jót a Dodgersnek, hogy az első két meccset ugye úgy veszítette, hogy a másodikon ráadásul Max Scherzer volt a kezdődobó, plusz még Julio Uriast is használni kellett a végén, aki ráadásul majdhogy nem a vereséget hozta, igaz, csak egyenlítés lett belőle akkor, amikor ő dobott.
Igen, egyelőre a Dodgersnek csak azt kéne megtanulni, hogy mi a dolguk a 9. inning alján, és akkor hát, ha jobban megy majd nekik. Attila, milyen a másik párharc, ahol a Houston játszik a Boston Red Sox-szal?
Egyelőre 1-1, ugye irány a Fenway, ma éjszaka onnan lesz közvetítés, ha jól nem, sőt biztos, hogy a másik szűnnap van. Sok pontos meccs a második, tehát eleve az, hogy két Grand Slamet üssön egy csapat egy meccsen,
első két inningben.
Ilyen ugye még playoffban nem volt. Alapszakaszban is összesen 5-ször. Tehát nagyon jó. A Boston szerintem annyira agresszíven játszik az ütőpontokról, ami akkor volt legutóbb ilyen domináns, amikor a szezon közepén volt az a nagyobb nyerő szériája a Bostonnak, és ugye vezette nem csak a csoportját, de a főcsoportot is az MLB-ben. Ahol a Bostonnak gondja lehet, az a következő két meccs kezdődobója, most Eduardo Rodriguez kezd ma, pivettát elpakolták a negyedik meccsre, de simán benne van az, hogy a negyedik meccsen kora majd bullpen sessiont választ, tehát egy-két inninget dobáltat mindenkivel. Ha pivettát ma mondjuk használni kell. Valamiért az érzésem, hogy ez hetedik meccsen dől el, ami ugye szombaton lenne, de nem bánnám, hogyha a Boston valahogy. Tehát egy Boston-Atlanta döntő, azaz a szezon előtti otcokat figyelembe véve, az írgalmatlan ötletet volna kaszálni. Hogyha egy ilyen döntőt megjátszik bárki is, mert szerintem egyik csapat sem volt ott főcsoportja, három legjobb esélyesek között a Boston szerintem még a csoportjában se volt, ha a három esélyes között, nem hogy a főcsoportjában.
Igen, a szezon előtt semmi más nem csináltál, csak rímánkodtál, hogy ez milyen borzasztó szezon lesz.
Ez így van.
Bocs, mi az extra inningben Mako G-vel a szezon előtt az Atlantát a World Series-be vártuk.
Na jó, hát ezért hallgassátok az extra inninget, mert ott fantasztikusan okos mondatok hangoznak el.
Igen, ráadásul szezon felénél meg azt mondtuk Acuña sérülésénél, hogy kuka az Atlanta szezonja, úgyhogy sokkal jobban ment a tippelés a szezon előtt, mint a szezon közben.
A Bostont egyszer se tippeltétek sehova, remélem.
De én azt tippeltem, hogy éppen csak becsúszik Whitecardon, és onnantól elmegy a Wörcédig. Nem, hát senkinél szóba sem került.
Ádám, mit vársz a mai éjszakai meccstől?
A Boston nagyon meggyőzés, főleg ami az ütőszámaikat illeti. Ez az egy parával velük kapcsolatban, hogy Attila is mondott, hogy azért dobófronton, bár mondjuk Kriszél egészen kitett még magáért az képest, amikor legutóbb láttuk, mint amit mondjuk csinált az előző mérkőzésén. Ez éppenséggel mondjuk adhatna reményt a bostoniaknak egyébként is. Fenway Park, annak ugye az extra faktorát sosem szabad kiadni a számításból, akárki is legyen az ellenfél. Nagyon meggyőző volt egyébként, tehát a vereség sem volt olyan egyébként az első meccsen, ami alapján nagyon feltétlenül ki kellett volna ábrándulnia mindenkinek, úgyhogy van ebben a Bostonban szerintem.
Hát meg ugye pillanatnyilag a Bostonnál írják a rájátszás legnagyobb történetét, azt gondolnám, hogy tehát ilyen Kiki Hernandez sztori azért elég ritkán van. Tehát amikor leírja amerikai szakirat, hogy pillanatnyilag Kiki Hernandez a legjobb baseball játékos, ott azért gondolkodom. Úristen, de ki gondolt volna csak fél évvel ezelőtt, most csak a csávó, 5 meccs, 5 home run,
minden... Hát az egy dolog, milyen elkapásai vannak.
Milyen elkapásai vannak, így van. Tehát, és ugye ő a Dodgersből tette át a székhelyét Bostonba. De azért inkább az Atlanta ellen nézném meg a döntőbe.
Ne.
Ha a Boston eljut odáig. Tehát ezért a Dodgers-t ezt én nagyon-nagyon féltem, meg nem hinném azt, hogy Mookie Betts-nek Dodgers színekben kéne a Fenway-en adott esetben 3 meccset játszania.
Pedig az izgi lenne. Az nagyon jó, azt a videót láttátok, amikor kiharcolta a továbbítást a Giants ellen, a Dodgers kérdezték Mookie Betts-et a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy hát miben hasonlít, vagy mennyiben más ez a rivalizálás a Giants és a Dodgers között, mint amit a Red Sox és a Yankees ünnepel egymással szemben ugye hosszú-hosszú évtizedek óta. És ugye vonakodott, hogy nem nagyon akart rá mondani semmit, és ott ült mellette Scherzer, hogy aztán ne hülyéskedjem, hát ha valaki tud erről mondani valamit, akkor oda teket kell lenni. Aztán nem erőltette így sem, hogy nagy szavakat használjon.
Hát de azt nem is lehet összehasonlítani. Tehát én azt gondolom, hogy a Yankees Red Sox az olyan mélyen gyökeredző ellentétek vannak benne, amit nagyon-nagyon kevés sportbeli rivalizáláshoz lehet hasonlítani. A baseballon belül szerintem ennek nincsen párja. NFL-ben ott biztos, hogy van. Mi a legnagyobb héter az NFL-ben egyébként?
Hát a Chicago Green Bay a legtöbb meccses, de valójában szerintem ez a Red Sox Yankees az nem hasonlítható ehhez. Még a Montreal Bostonnak vannak ilyen nagyon vidám sztoriai.
De nagyon nem tudok mást mondani. Tehát az amerikai major sportokban szerintem ez viszi a prímet.
Ebben valahol legyen. Na Attila, legyél őszinte. Volt már olyan e-mail, amit megbántál, hogy kiküldtél?
Biztos.
Na, egyet meséljél csak. A többiekről biztos vagyok benne, hogy nekik nem volt ilyen.
Most itt konkrét például biztos nem leszem, de biztos, hogy volt ilyen. Az miről jött eszedbe?
Hát John Grudenről.
Ja.
Aki írt egy pár
e-mailt. Ilyen jellegűt nem küldtem.
Ja? Várj, akkor
ilyen jellegűt. Azt hiszem, hogy a Gridekről lesz szó.
Ó.
Műsorváltozás.
Azokat én bánom meg, amikor kiküldi. Az más.
Ujjjjjj, most megy majd egy ki.
Jaj, de várom.
Jó szombat.
Lesz. Most szombat?
Aha.
Ne fenyeges, remek lesz. Tehát a történet az, hogy a Las Vegas Raiders vezető edzője John Gruden felmondott, vagyis hát begyújtott a felmondását, miután a hét elején kiszivárgott egy pár e-mail, melyet ő írt, melyben hát egy elég színes palettáját mutatta a parasztságnak, ugyanis volt benne szexista, rasszista, homofób, és még minden, amit csak lehet elképzelni. Írománya ennek a férfinak, aki megelőzvén a nagy vihart azt mondta, hogy inkább felmond. Aztán voltak ebben a történetben olyan részek is, amikkel már nem feltétlenül értek egyet, például a Tampa Bay Buccaneers, melynek első Super Bowl győzelmét Gruden szerezte vezetőedzőként 2002-ben. Ők azt mondták, hogy akkor őt eltávolítják a Ring of Honor-ről és társai. Úgyhogy zajlik tovább az a fajta folyamat az Egyesült Államokban, amelyet azért sokan cancel culture-nek neveznek, és ebben van is valami. Na, jó veletek beszélgetni.
Most néztem a neten, hogy megtalálom-e az e-maileket, hogy miket írt pontosan, mert úgy kíváncsi lennék.
Az inboxodban néz meg.
Igen. Nekem nem küldtek ki őket.
Igen, az outboxodat
az outboxodat nézed, nem?
Mert hogy én is szoktam ilyeneket írni, vagy
nem tudom. Citáltak e-maileket abból az időszakból, amikor az ESPN-nél szakkommentátorként dolgozott, tehát nem állt az NFL alkalmazásában, amikor a cheerleaderekről küldött félmeztelen képeket.
Jó, de nekem erről az jut eszembe, hogy ez egy ilyen rettető amatőr dolog.
Az.
Tehát, hogy így nem úgy néz ki, mint aki tisztában van a mai világ, nem tudom, ilyen, hogy terjednek az ilyen dolgok. Tehát, hogy akinek vannak szexista, rasszista és homofób gondolatai, az nem írja le őket e-mailben. Hát az bármi, egy screenshot és kim van a Twitteren.
Igen, két dologgal védekezett. Az egyik az, hogy ez magánlevelezés volt. Nem a céges e-mailjéről írta, hanem biztosan a john.gruden@gmail.com-ról. A másik pedig az, hogy hát ez 10 évvel ezelőtti sztorik. Ez volt az első reakció. Most a 10 évvel ezelőtti sztorik az nálam ott bukik meg, hogy előhoztak e-maileket a Michael Sam történetről, aki az NFL első bevallottan meleg játékosa lehetett volna, és draftolta is őt a akkor még talán St. Louis Rams, ami azóta Los Angeles Rams, de hát sajnos nem ütötte meg a szezon elejéig a keretet, és ő hivatkozik erre is, na ez a sztori nem 10 éve volt. Illetve minősíti a női játékvezetőket, akik 10 éve még nem nagyon voltak a ligában, úgyhogy ezek csak ilyen pár éves levelek lehettek.
Jó, de hát majdnem mindegy is egyébként, hogy 10 vagy 7 éves levelek. Tehát...
Egyetértetek ebben, hogy törölni kell, most csak is és kizárólag az, hogy ő úgy gondolta, és valószínűleg egyébként jól gondolta, hogy a Raidersnek ártana az, hogyha ő ott maradna. Zárójelben szerintem, ha megnézte a fizetési papírt a Las Vegas Raiders vezetősége, akkor lehet, hogy örült is ennek a húzásnak egy kicsit, és nem kell több 10 milliót kifizetni még ennek a semberkének. De mit gondoltak arról, hogy a Tampa 20 évvel ezelőtti nagy sikerének kovácsát egyszer csak leveszi a dicsőség falról?
Azzal én nem feltétlenül értek egyet, de mondjuk nyilván azzal indokolják ezt, hogy egy kinek ilyen megnyilvánulásai vannak, az
nem. Nyilvánvalóan Tampában akkor nem tudom, tehát ha akkor még nem volt ilyen, akkor ugye indokolatlan az, hogy az ő dicsőségét bárki is most akkor károsztassa, meg azt mondja, hogy akkor ezt felejtsük el. Ha akkor meg már ilyen volt, és akkor szemet hunytak felett, akkor meg egy tök szemforgató dolog, hogy akkor most eddig nem zavart titeket, most miért?
Igen, ezzel értek egyet, mert ha így nézzük, akkor nagyjából mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es években dolgozó NFL edzők, tulajdonosok többségét le kéne venni a falról.
Így van. Ezt a túlkompenzálás borzasztóan ostoba dolognak tartom, és képmutatónak. Tehát most derült ki, ez az ember nyilván nem tegnapról mára lett ilyen. Ha kussoltál 20 évig, főleg ha tudtál róla, akkor most ne gyere előjjenek-e. Mert akkor magadról állítasz ki egy bizonyítványt, hogy
így van.
Öcsi, bocs, én asszisztáltam ez nagyon szépen, de nekem fontosabb volt, hogy legyen egy gyűrűm, mint az, hogy egy ilyen ember legyen a sorai között. Tehát szerintem ezért most ez nyilvánosság került, nyilván a jelenlegi munkaadójának azt kell mondani, hogy bocs, ennyi, de Gruden mondta azt, hogy bocs, ennyi, tehát szerintem ez egy jobb lépés sorozat volt így. Tudunk olyanról, aki ezt nem lenne képes. És ez így elegáns. De az, hogy most a Tampa, meg a TV, meg a nem tudom kicsoda, ahol dolgozott korábban, mind-mind azt mondják, hogy elnézést nem tudtuk, hogy ez szerintem egy képmutató baromság.
A TV, ahol dolgozott korábban, neki üzenem egyébként, hogy adják vissza az NHL TV-t, mert kurvára elegem lesz abból hamarosan, hogy csak 30 napig nézhetem vissza az archívokat.
Ez az ESPN? Aha. De meg egyébként semmi köze nincsen ahhoz, tehát hogy összességében, ha arról beszélnénk, hogy tavaly lett bajnok egy csapattal, és nem 20 évvel ezelőtt, akkor sincs szerintem szoros összefüggésben az, amit ő edzőként ott elért, és amilyen sikerre vezette a csapatát, és az, hogy egyébként egy bunkó. Tehát, hogy el lehet tőle határolódni, stb., de az, hogy a Wall of Fame-ről leveszed, azzal tulajdonképpen azt az üzenetet küldött, hogy mintha nem ismernéd el a kvázi a teljesítményt, hiszen ez Wall of Fame, és nem pedig...
Ring of Honor, de nem baj.
De most tök mindegy. De most...
Tudod, a Wall of Fame az a Burger Kingben van.
Mindegy, akkor az. Miért nem azt mondtad, hogy dicsőségfal? Én csak fordítottam.
Jó, hát az mindegy.
Jó, hát most akkor mindegy.
Megmondta az elegy, össze-vissza fogok beszélni.
De azt mondtad, hogy dicsőségfal. Jó, hát akkor onnan mindegy. Szerintem ez így nincs összefüggésben. Úgyhogy nekem fura.
Máté, nem voltál itt a múlt héten. Amikor...
Nem.
De nem is nem, az a baj. Igen, igazoltam voltál távol, viszont volt egy pillanat, amikor Attila feltett egy kérdést Csabinak, és akkor rettenetesen sajnáltam, hogy nem vagy itt. Attila, feltennéd ezt a kérdést újra?
Meg is írtam neki SMS-ben, mert meghallgattam a múlt heti podcastet.
Aláírom, tényleg elküldte SMS-ben, hogy...
Na szóval, ki a top 3 NBA játékos ever? Az elsőt nem is kell mondanod.
Azért megnézem, hogy ugyanazt küldte el, és ugyanazt mondja.
Várjátok,
itt továbbra is ketté bontom a dolgokat.
SMS-ben 3 nevet írta, nem mondott a semmit ketté.
3, de tehát én nem úgyhogy a legjobb játékos, hanem az NBA történetének 3 legfontosabb játékosa, és az Jordan, James és Bill Russell nálam.
Aláírom, ezeket mondom.
Miért Attila már szivárogtatja itt az üzeneteket?
És igen, miért nincs benne Jordan a hetszak? Semmi rasszista és homofób nem volt benne utána egyébként.
3 nevet írt, tényleg.
És miért nincs benne Jordan a 75 éves spotban?
Ott van egy
Michael szerintem Jordan ennek lesz.
Jó, igen, ez csak egy
Egyrészt a poén el van sütve, ami, ami ugye a Michael B. Jordan életét lehet, hogy egy picit meghatározza. Én szerintem ennek lesz még további epizódja ennek a filmnek.
Tehát mondjuk te azt tippelt, hogy Jordan-nál lesz egy külön?
Azt, hogy valami lesz, amiben a Jordan benne lesz, és azért gondolom ezt, mert szerintem nem mondhat nemet, vagy nem mondana nemet a Charlotte Hornets tulajdonosaként egy NBA-s spotra, ami az NBA-t mint ligát reklámozza. Én ezt gondolom, hogy valamilyen formában vagy vele lesz még egy külön, vagy valakikkel lesz még egy külön, vagy tehát valamilyen formában ő fel fog még tűnni itt a 75-ös jubileum kapcsán.
Mit válasz, ha nem így lesz?
Keresek még egy patates számot.
No, Ádám, milyen volt a VTCR a hétvégén?
Átaludtam sajnos a javát, de a Pure TCR viszont nagyon jó volt.
Pedig arról mesélhetnél majd, mert nekem kell összefoglalót csinálnom belőle. De akkor ezek
már
szerint...
a VTCR-ről?
Meg a Pure-ról is.
A Pure-ról? Figyelj, benne van minden a scriptben, úgyhogy ne aggódj egy pillanatig sem.
Semmi nincs benne a scriptben, egyszer már csináltam, hát ezt újra kell közvetíteni.
Majd adok egy rajtlistát, azt meg nem tudom, honnan lett letölteni.
Hát nem, azt megtalálom, mert gondoltam, mondasz valami izgalmasat róla.
Tehát, ez nem a riporteri iskola, azt hiszem.
Tehát... Első a német, második a holland, harmadik a norvég.
Géza Elemér Q betű.
Na mindegy.
A Pure TCR zseniális volt viszont. Ugye ezt kell tudni róla, hogy ez egy elektromos sorozat, amit ebben az évben rendeztek meg. Először eleve kevés autóval, nagyon furcsa lebonyolítási rendszerrel, viszont ennek köszönhetően meg állandóan borzalmasan izgalmas futamokkal. És igazából úgy kezdődött el az a hétvége, hogy Matthias Ekström úgy érkezett meg erre a verseny hétvégére, hogy neki igazából biztonságban le kell hozni a saját kis futamait, és akkor a pont előnye volt a bajnokságban, hogy ezt nem nagyon tudja elbukni. Erre még rátett egy lapáttal azt, hogy az egyik legfontosabb ellenfél, Mikel Askona, ugye elszúrta a saját szuperdöntőjét, harmadikként jött be, nem tudott annyi pontot gyűjteni, tehát pont beérte pont azonossággal Ekströmöt, úgyhogy neki még ott volt a saját szuperdöntője, ahol a legtöbb pontot lehet szerezni. A saját csoportjában, hogy ott volt még abban a versenyben Jean-Carl Verny, akinek volt esélye arra, hogy papíron befogja, de igazából, ha Ekström bejött volna simán az utolsó helyen a saját futamában, akkor pont annyi pontot kapott volna, hogy teljesen tök mindegy volt, hogy ki hányadik pozícióban fut be. Ráadásul Ekström pole pozícióból rajtolhatott, úgyhogy azt gondolta mindenki, hogy van ez a verseny, kész, lefut sima liba, itt nagyon nincs itt semmi látnivaló. Na ehhez képest Filip Peng olyat rajtolt mellette, hogy az első kanyarba érkezve mind a ketten kicsúsztak a pályáról, tehát kb. Ilyen Senna-Prost érzése volt az embernek ott az első kanyarban, akkor Verny ráadásul átvette a vezetést rögtön mindezután, tehát ott úgy nézett ki, hogy pont meg lesz az a pontmennyiség az ő számára, hogy akkor az ölébe hullik a bajnoki cím. Óriási. De Ekström el tudott még indulni, be kellett jönnie viszont a box utcába, mert az egyik hátsó kerekéről lejött a kerék. Onnantól kezdve neki az volt a feladata, ugye a szabály szerint a versenytáv 75%-át kell teljesítenie ahhoz, hogy értékeljék a versenyben. Ugye erre volt szüksége, időben vissza kellett jönnie tulajdonképpen a pályára, ahhoz, hogy legalább annyi pontot szerezzen, hogy ott maradjon valahogyan Verny előtt. És végül is a zengősök összerakták a kocsiját, visszaküldték időben a pályára, és azt kellett nézni, hogy beérjen tulajdonképpen a Seat. Úgyhogy Verny hiába nyerte meg a futamot, pont úgy jött be Ekström gyakorlatilag ott a verseny végén, hogy éppen előtte tudott maradni az értékelésben. Ez egészen elképesztően izgalmas volt.
Marci, egy komolyabb összegért egyébként kiexportálom neked külön ezt a hangfájt, és akkor megvan az összefoglaló.
Pont ezt akartam mondani.
Jó, helyezd a hangsúlyt a komolyabb összegre. No, a héten folytatódik a baseball rájátszás. Ha minden úgy alakul, akkor az összes éjszaka meccset adunk. Holnap, vagyis kedden éjszaka elindul az NBA szezon is. Bajnoki banner felvonással. Ki lesz a bajnok, Máté?
Máté kivételesen nem jutott ki magát.
De kellemetlen, mintha nem számítottam volna erre a kérdésre.
Amíg gondolkozol, addig egyébként...
Addig én hadd mondjam, hogy Dallas Mavericks.
Jó, rendben, és amíg a Máté még gondolkodik, addig a Milwaukee Bucks egyik friss bajnokának szeretnék gratulálni ahhoz, hogy megszületett második gyermekük, Dávid Benedikt Mór a héten, úgyhogy éljen Kornél, és éljen Fruzsi.
Azt mondod, hogy a még frissebb gyermekéhez gratulálsz.
Hát tulajdonképpen ez még frissebb, igen, a többiekhez képest. Na, Máté?
Hát Kyrie Irving esetén azért sok fog múlni.
Alvás közben beoltják?
Nem, hát ugye a Brooklyn Nets alapvetően a legesélyesebb lenne, hogyha minden játékosa biztosan játszana. De most azt mondom, hogy nyer a Bucks még egyszer.
Ádi?
Ez az idei rájátszás pont megmutatta egyébként, hogy mennyire van értelme ezeknek a tippelgetéseknek. És akkor most mindenhez hozzáfűzni, de hogyha ő nem sérül meg, vagy hogyha nem lesz ez, vagy nem lesz az, és nyilván a Netszet kell mondani most akkor érted a szezon előtt, hogy Kyrie-val, vagy Kyrie nélkül is abban nem vagyok feltétlenül biztos. Erre a Golden State-re nagyon kíváncsi leszek még egyébként, hogy ott mit sikerül összehozni, most már remélhetőleg Clay-jel együtt is. Az még lehetne egy érdekes történet.
Az igen, az. Egyébként én minden évben, amióta szétesett, vagy a Durant eligazolt, minden évben abban bíztam, hogy valami meglepetés lesz a Warriorsban, csak ugye jöttek a sérülések, Thompson sérülése, meg ilyesmi, de hát azért volt egy jó pickjük, van egy, visszatér majd egy tavalyi jó pick, azért szerintem az a Warriors, az egy titkos favorit. Az én érzésem szerint is.
Zoli szerinted kinyeri az NBA-t?
Erre csak le voltam némítva. Nekem meggyőződésem, hogy az a csapat, amelyik a nagy döntőben több győzelmet arat majd, mint az ellenfele. Most ez gondolnám. Nem biztos, ez még változhat, de nagyon valószínű.
Egyetlen biztos tippet leadtam.
Nem fogadnék ellened. Maradjunk ennyibe. Marci?
Én abszolút egyetértek az előttem szólóval.
Jaj, de kellemetlenek vagytok.
Valuska!
A Milwaukee nyer.
Milwaukee Supersonics.
Esküszöm, a Seattle Supersonics-ot akartam mondani az előbb, de tényleg, tudom, hogy évek óta nincsen, mondom, benyomom a Seattle Supersonics-ot, de az még igazabb lenne, hogyha nem mondom.
Ott van az OKC Thunder gyerekek, úgyhogy azért...
Egyre jobban szeretném, hogy Seattle visszakapja egyébként a Supersonics-ot, mert mióta van Kraken, azóta nagyon szórakoztató dolgok történnek, már az első meccsükön meg volt az első nézőtéri verekedés is.
Na!
Szép!
Kipattanó korongon, majd miért?
Hát nem, tudom, ez nem derült ki, de ott ilyen 4-5 ember ütötte, verte egymást elég szépen.
Tényleg, azt viszont, ha már kipattanó van, az nincsen benne az amerikai lelátói kultúrában, vagy nem is érdekli őket. Második bostoni Grand Slam. Jobbra megy ki a labda, Devers ütése után ül ott pár Boston szurkoló, és gyakorlatilag a houstoniak ölik egymást a labdáért, és egyiknek sem jut eszébe odaadni egy bostoninak, nyilván ez sokkal nagyobb értékkel bír, mint egy houstoninak.
De a labda az labda, pláne playoffban. Meg tudod, az eBay-en milyen szép ára lesz majd annak?
Hát, én nem innen közelítem. Na, oké, de én sportromantikus vagyok, ezt aláírom ezen a téren.
Legyél inkább simán romantikus.
Ja.
No, hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Jövő héten újra jövünk, és hát egy Portóban gyakran elhangzott mondattal szeretnénk búcsúzni. Zoli, ígyunk egy sört. Sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.